Szeretnék legelőször is a zsidókhoz írt leveléből felolvasni egy nagyon becses szavát az ígének. A zsidókhoz írt levél 9. fejezet a 15. versétől kezdve. Ebből kifolyólag ő egy új szövetség közvetítője, vagy közben járója is, hogy az egynek a halála alapján, amely az első szövetség ideje alatt elkövetett vétkek elengedéséért, vagy engeszteléséért történt, az elhívottak elnyerjék a megígért javak az örökkévaló hagyatékát, mert ahol egy végrendeleti jogalap vagy végrendelkezés esetén feltétlenül szükséges bizonyítani annak a személynek a halálát, aki az alapítványt létrehozta. Egy alapítvány csak a halál bekövetkezte után válik jogilag érvényessé, miközben nincsen semmi ereje mindaddig, amíg az alapító még él. Ez az oka annak, hogy az első szövetség sem lett vér nélkül bevezetve vagy beiktatva. Mert miután Mózes minden egyes parancsolatot előterjesztett az egész népnek, amint a törvény előírta, fogta a borjak és a bakkok vérét, valamint vizet és skarlátvörös gyapjút, és egy kötek izsópot, és az egész népet meghintette ezzel, valamint magát a könyvet is, ennél fogva pedig kikiáltotta, vagy kijelentette, ez a szövetség vére, amelyet Isten elrendelt nektek. És most még a 21. vers. De ugyanígy meghintette vérrel a sátrat is, és az Isten tisztelet minden eszközét is. Tulajdonképpen a törvény szerint szinte minden vérrel van megtisztítva, és vérontás nélkül nincs megbocsájtás. Hadd imádkozzunk! Mindenható Istenünk! Micsoda csodálatos szava az ígének! Egy összefoglalás Isten teljes megváltási tervének, ami megváltásunkra vonatkozóan. Arra kérlek téged, hogy vezess engem most a te szellemed által, hogy azt mondjam el, amit te mondani akarsz. Szeretett Uram, ez az én vágyam, ez az én kérésem. Nem azért állok itt, hogy élvezzem, ha valaki hallgat engem. Azért állok itt, hogy lehetőséget adjak neked, hogy szólj általam vagy rajtam keresztül, hogy felhasználd az ajkamat. Vezess engem a te szellemed által, és áldj meg mindannyiunkat kegyelmedből az Úr Jézus nevében. Amen. Engem ez az íge szava azóta különös módon foglalkoztat, amióta nemrégiben egy hamburgi milliomossal beszélgettem, éppen 3 napja annak, hogy ezt a beszélgetést folytattam Jakartában. Ő tanulmányozza, kutatja az összes vallásokat, és váratlanul megkérdezte tőlem, nem én szólítottam őt meg, hanem ő engem. és azt mondja nekem, ön nagyon érdekesnek tűnik nekem, szívesen elbeszélgetnék önnel. Én pedig azt mondtam, hogy érdekes, nem tudom, de hajlandó vagyok beszélni önnel. Aztán megkérdezi tőlem, meg tudja-e mondani ön nekem, hogy a keresztény hitünkben miért kellett a megváltásnak szenvedésen, vérontáson keresztül megtörténnie. Meg tudja nekem magyarázni, hogy miért a keresztény vallás az egyetlen, amely szenvedésen és halálon, vérontáson keresztül üdvösséget ígér az emberiségnek. Nos, nem akarok itt belemenni részletesen a beszélgetésbe, nem akarom megismételni, de ő felsorolta az összes többi vallásformát, és azt mondja, ott van a meditáció, ott van ez, meg ott van amaz. Miért? Tehát miért, amennyiben létezik egy Isten, akiben én hiszek, miért nem látott ez az Isten más lehetőséget, mint a vérontás általi megváltást. És ez volt számomra az egyik legalapvetőbb kérdés, egy olyan kérdés, amely az egész dolog lényegét érinti és eltalálja. És én mondom nektek, hogy egész életemben, mindezen évek sorain, amióta prédikálok, nem gondolkodtam még olyan alaposan ezen a kérdésen, mint azóta a beszélgetés óta. És most jön. Itt jön. Kérem, jól figyeljetek ide. Kérem, nagyon alaposan. Mindannyian, akik elolvasták a Branham testvér prédikációit, tudják, hogy mi történt az Édenkertben. Igaz? Mindannyian? Mindannyian, akik elolvasták a Branham testvér prédikációit, tudják, mi történt az Édenkertben. A sátán az ő ravasságával birtokba vette a kígyót, vagy igénybe vette a kígyót, és így egy nemzés útján bejutott az emberi fajba, hogy itt elterjeszthesse magát. És így keletkezett, pardon, az emberi animális nem, az animális nem, vagy a lény, amely születésünk óta megadatott nekünk. Istennek tehát most meg kellett találnia a módját annak, hogy nemzés útján, az isteni nemzés útján eljöhessen az emberi fajba, hogy visszaváltson minket ebből a romlottságból, az elveszettségből, mindenből, hogy az emberi gyermekekből ismét Isten gyermekeivé tegyen azokat. És ezért Istennek eme dicsőséges kinyilatkoztatása Krisztus Jézusban, ami Urunkban. Mondom nektek, hogy könnyek szöktek a szemembe, ahogy erre az egészre gondoltam. És aztán vannak emberek, biztos vagyok benne, hogy ti is találkoztatok már ilyenekkel, akik egyszerűen azt mondják, igen, Branham, szép és jó, de amit az Édenkertről és a bűnbeesésről mond, az katasztrofális, azt nem lehet meg sem hallgatni, az szörnyű. Tapasztaltátok-e már ti is, hogy az emberek így beszéltek veletek? Ezt már több tucatszor is megtapasztaltam. De annál inkább kinyilatkoztatássá vált számomra. Annál hálásabb lettem Istennek egy William Branham nevű emberért. és tudjátok, hogy miért. Hiszen neki lett kinyilatkoztatva, neki lett feltárva, hogy mi is történt valójában az Édenkertben. És ez ellen az ördög egy és minden alkalmazottja őrülten támad. Mi, akik a kinyilatkoztatás által felismertük, örülünk, hogy tudjuk, miben is állt voltaképpen a bűnbeesés, a bűneset, hogy megtudjuk, miért kellett a megváltásnak ezt az útat vennie, tulajdonképpen, hogy minket, az emberi fajt visszavezessen az isteni fajhoz, hozzácsattoljon. Ez a mi megváltásunk alapvető igazsága. Ha ma megkérdeztek egy teológust, megváltás, ugyanis miből megváltani? Senki sem tudja pontosan, miről van szó, és ezt nem arroganciából mondjuk, ezt Isten iránti hálaadásból mondjuk. Micsoda kegyelem, hogy láthatunk egyik oldalon az ellenség, aki meg akarta semmisíteni az Istennek az emberiségre vonatkozó tervét, és azért jött be az emberi fajba, vagy ezen a módon bejött az emberi fajba, ezen a kereszteződésen keresztül, ezen a páratlan nemzésen keresztül ott az Édenkertben. És aztán az ígéret a második Zsoltárban, te vagy az én fiam, ma nemzettelek téged. A Menge Bibliában, az én fiam vagy te, én magam nemzettelek téged. Isten teremtésének, az Isten alkotásának a kezdete, az isteni faj kezdete, amelyhez kegyelemből mi is hozzátartozhatunk. Nem tudom, hogyan gondolkodtok ti e felől. Én ujonghatnék, én örömujongásba törhetnék ki, felemelhetném a kezeim, és hálát adhatnék Istennek. De hiszen nem egy elmélet okozta a bűnbeesést az Édenkertben. Ez egy tett volt, egy cselekedet, egy elvetemült fonák cselekedet, és Isten jóvá tette ezt a kárt. Ő maga emberré lett a nemzés által azért, hogy képes legyen szent vért kiontani ezen a földön, hogy visszajuttasson minket újra ebbe az isteni állapotba. Egy kérdés. Olvastátok-e mindannyan az 3. Mózes 17. fejezetének 10 és 11. versét? A test élete a vérben van. Senki sem fogyaszthatott vért, mert az élet a vérben van. Miért olvastuk éppen az imént, hogy vérontás nélkül nincs megbocsájtás? Ez visszavezet az Édenkertig. Mielőtt Ádám és Éva ki lett volna űzve a paradicsomból, már is vér folyt. Az Úrnak szüksége volt bőrökre, hogy felöltöztesse őket azzal. Mielőtt egy báránybőrrel fel tudnék öltöztetni valakit, a báránynak az életét kell adnia. És a Szentírás azt mondja, hogy Isten már az Édenkertben felöltöztette őket bőrrel. És ezzel megmutatta Isten, hogy miről is van szó tulajdonképpen. Vegyük itt az apostolok cselekedeteit 20. fejezetének 26. versétől. Ott valahol az áll írva, hogy Isten, talán elolvasom, hogy tudjátok, a fordítástól függően, hogy az Úr a saját vérével vásárolta meg a gyülekezetet. Voltak olyan fordítók, és ez az ember is közzéjük tartozik, akiknek gondot okozott az Isten szó használata ez esetben, és mellőzve, száműzve lett az Úr szó, de tulajdonképpen az Isten szó tartozik ide. Az apostolok cselekedeteiből olvasok a 20. fejezet pillanat a 29. verstől. Ez az a vers, a szemüvegem egy kicsit bepárásodott. A 28. vers. Vigyázzatok azért magatokra és az egész nyájra, amelynek felügyelőivé vagy elöljáróivá tett titeket a Szent Szellem, hogy legeltessétek a gyülekezetet. Itt voltak éppen az kellene álljon, hogy legeltessétek az Isten gyülekezetét, az Úr gyülekezetét, amelyet a saját vérével vásárolt meg magának. Jól hallottátok? Amelyet a saját vérével megvásárolt magának, legeltessétek az Isteni gyülekezetét. Jézus, ami Urunk és megváltunk testében, isteni szent vér folyt emberi eregben. Egy emberi testben egy nagyon különleges célra való tekintettel. Hiszen már a Zsoltárokban meg lett írva, és a zsidókhoz írt levélben is meg van írva. Mészárló és égő áldozatot nem akartál, annál inkább egy testet készítettél nekem. Egy szent testet, egy szentséges vért, amely kiontatott. Szeretnélek benneteket emlékeztetni a János evangélium a 20. fejezetére. Ez ugyanis a Golgotán történtek leírása. És az emberi történelemben nincs hasonló nap, mint az a bizonyos nap a Golgotán. Ott, ahol a mi Urunk letette az ő életét, megváltott és megbocsájtott nekünk. Amit én fel akarok olvasni, az a János 20. fejezete, és pedig a 14. verstől kezdve. Pillanat. Igen, talán a 16. verstől. Jézus így válaszolt hozzá, Mária. Ekkor megfordult, és azt mondta héberül, így szólt hozzá, Rabuni, ami azt jelenti, Mester. Jézus így szólt hozzá, ne érints meg engem, mert még nem mentem fel az atyához. De menj el a testvéreimhez, és mondd meg nekik, felmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez, és a ti Istenetekhez. Ekkor Mária Magdolna elment, és bejelentette a tanítványoknak, hogy látta az Urat, és azt, amit mondott neki, vagy amivel megbízta őt, hogy elmondjon. Most hadd mondjam el nagyon röviden, miért olvastam fel ezt az ige szakaszt. Az Úr Jézus a feltámadás kora reggelén azt mondja, ne érints meg engem, mert még nem mentem fel. Még nem mentem fel az én Istenemhez és a ti Istenetekhez, az én atyámhoz és a ti atyátokhoz. De menj el, és mondd meg az én testvéreimnek. Tisztában vagyunk-e azzal, hogy miről is van itt szó? Ő az elsőszülött sok testvér között. Elolvasok egy másik szavát az ígének a zsidókhoz írt levélből, amely mérhetetlenül értékes és drága. Dicsőséges. Zsidókhoz írt levél 9. fejezet a 11. versétől. Krisztus ellenben aki az eljövendő javak főpapjaként jött el, vagy megjelent, a nagyobb, vagy magasztosabb és tökéletesebb sátor által, amely nem kézzel készült, azaz nem ehhez a teremtett világhoz tartozik, csak úgy nem is a bakkok és borjak vére tekintetbevételével, hanem az ő saját vérének feláldozásával egyszer s mindenkorra belépett a mennyei szentélybe, és örökérvényű megváltást szerzett. Mindannyian tudomásul vettük, és egy örökérvényű megváltást vitt véghez. Figyeljétek meg, amikor azon a reggelen Mária Magdolna meg akarta érinteni az Urat, ő azt mondta, ne érints meg engem, még nem mentem fel. Ez közvetlenül a feltámadás után volt. A János 20. fejezetében tovább olvashatjátok, hogy Tamásnak megengedte, hogy megérintse őt. Az Úr azt mondta Tamásnak, nyújtsd ide a kezedet, érints meg engem, és lásd, hogy én vagyok. Vajon mi történhetett? Az Úr főpapként belépett a mennyei szentélybe a saját vérével. Felajánlotta ott a vért a kegyelem trónján, és örök megváltást hozott létre a földön, és megerősítette azt a mennyben. Itt van az új szövetség vére. Ígényt tartok népemre az ószövetségből és az új szövetségből. Nem tudom, hogy mit éreztek ti ennél fogva. Ma nem vagyok abban a helyzetben, hogy a szavak különleges képességével nyomatékot adjak a kérdésnek, de elsöprően lenyűgöz engem, teljesen lenyűgöz Istenünk az ő üdvösségével kapcsolatos terve, tekintettel a megváltásra és mindenre. És vannak emberek, akik hisznek is Isten egységében, és aztán nem tudják hova tenni, hogy az Úr hirtelen azt mondja, igen, mondd meg a testvéreimnek, hogy még nem mentem fel. Nézzétek, ami szeretett Urunknak mindenné kellett válnia mindenben. Ő bárányjá kellett válnia, aki magára veszi a világ bűneit. Egy új szövetség közvetítőjévé kellett válnia, közbenjárójává, szószólóvá kellett válnia, mindazzá kellett válnia, ami az egész üdvösség tervhez szükséges volt. Az emberek megbotlanak benne, azt mondják, igen, tessék, és akkor hogyan legyen ő az Isten? Tényleg megteheti, ő minden lehet egyszerre. Egyszer lehet Isten és ember is. Ha szükséges, az Isten báránya lehet, ugyanakkor főpap is lehet egyszerre. Lehet szószóló, lehet közbenjáró. Ti nem tudjátok Istent, az Urat egy valamilyen formában meghatározni, és azt mondani, így nézel ki, és ilyen vagy. Isten minden mindenekben. Ő kinyilatkoztatja magát szükség szerint, vagy a szükséghez mérten, az Isten üdvösség tervének megfelelően. Tulajdonképpen ez megemlékeztet engem egy manilai szállodai látványra. Váratlanul ott állt ez a szó, hogy csepel, ami kápolnát jelent. És arra gondoltam, rendben, hadd nézzek be, és nézzem meg, hogy vannak-e ott emberek. Talán beszélhetnél valakivel. És egy katolikus kápolna volt. Egy arcképpel, amely Jézust kellett volna ábrázolnia. A tért teljesen zúzódott, összetörve, valószínűleg vörös tintával vagy tussal festett, teljesen eltorzultan. és azt gondoltam magamban, hogy meg van írva, hogy meg akarták törni. Amint tudjátok, meg akarták, de nem volt szabad. Nem volt szabad csontot törni rajta. És megint arra gondoltam, ó Istenem, mire jutottak az emberek? Mit tettek az emberek az ügyjel, Isten szent ügyéből? És megint rám tört. Megfordultam, könnyek folytak végig az arcomon. És arra gondoltam, ó Istenem, ajándékozz meg azzal a kegyelemmel és a lehetőséggel, hogy Isten igéjét az egész emberiséghez eljuttassam. De valójában úgy, hogy Isten igéjét az egész emberiséghez eljusson. A hinduknak épp úgy, mint a muszlimoknak. A szikheknek épp úgy, mint a buddhistáknak. A keresztényeknek függetlenül attól, hogy milyen árnyalatulak. És végül, de nem utolsó sorban, Izrael népének. Pontosan tudatában vagyunk annak, hogy oda a két tanú fog eljönni, de valahogy mégis a szívünkön viseljük, hogy Isten valahogy elérje a beteljesedést, vagy a tökéletességre jutást az ő egész üdvösség tervével, hogy velünk a csúcspontot érje el, majd pedig Izrael népével. Egyébként ez emlékeztet engem arra az ukrán férfira. Nagyon jól tudtam vele kommunikálni, ha tudsz egy szláv nyelvet, akkor a másik hármat is majdnem el lehet boldogulni. És megkérdeztem őt a Jézus Krisztusba vetett hitről, és azt mondja, ó, azt hiszem, a mi templomaik, mondja ő, olyan szépek, és amióta Gorbacson van a hatalman, mind átfestették őket, és belülről ezt látnod kellene, minden megváltozott és másképp lett, olyan gyönyörű lett. Akkor azt kellett mondanom, ide figyelj, de hiszen efelől nem is kérdeztelek, hogyan néznek ki a templomok. Én azt kérdeztem tőled, hogy hiszel-e egyáltalán. És akkor nagyon röviden el kellett magyaráznom neki a különbséget. Azt mondtam, az egyház vagy a templomok az egy dolog, és Isten az Úr az egy másik dolog. Ó, mondja ő, így, és eléggé megörült neki. Az emberek elveszítették a tájékozódási képességüket. Nem tudnak egyáltalán semmit. Kérdezzétek meg honfitársainkat ma, itt, Közép-Európában, hogy mi a helyzet, mi az Isten akarata, mit akar ő tenni, vagy mit végez, senki sem tudja pontosan. Az egész teológia zűrzavarban van. A gyülekezetek, akár egyházak, akár szabad egyházak, ők mind, persze lehet, hogy a vasárnap része egy úgynevezett keresztény hitélet, ritus, vagy rutinjához, a lefolyásához tartozik. De az Istennel való kapcsolat, az Istennel való összeköttetés, az Istennel való közösség, kinek van ez meg ma? Ki rendelkezik vele? És most elérkezünk a ma délutáni prédikációnk lényegéhez. Az, ami a Golgotán történt, azért történt, hogy újra közösségbe kerüljünk Istennel, újra vissza legyünk vezetve az ővele való közösségre, az ővele való kapcsolat megteremtésére, a válaszfal eltávolítása céljából, hogy békességet szerezzen azoknak, akik kegyelemből részesülhettek a megváltásban. Ehhez nem kell a katekizmus, ehhez nem kell egyáltalán semmi, csak egyetlen egy prédikációt meghallgatni, egy prédikációt Jézus Krisztusról, a megfeszítetetről, és ha akkor történik benned valami, drága szív, ha akkor létrejön benned egy belső beleegyezés, felébred benned az Úr iránti szeretet, akkor Isten már is elhívott téged. Isten már is elhívott téged ez esetben. Nem csak vallás, gyakorlat, nem csak egy kis keresztény beszélgetés, vagy társalgás, hanem összeköttetés és kapcsolatot teremteni Istennel, Istennel való közösség, örök életet Jézus Krisztus, ami Urunk által. Megértettük-e most, hogy ez mit jelent? Ő benne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága. János 1, majd János 10. Én vagyok a jó pásztor. Én az én életemet adom a juhokért, hogy éljenek és teljes elégtételben legyen részük. Halleluja! Dicsőség a mi Istenünknek! Avagy szükségünk van-e arra, hogy fel legyünk ébresztve a prédikálás által? Valaminek történnie kell velünk. Remélem is. Remélem, hogy Isten úgy lenyűgöz bennünket, de tényleg úgy eláraszt bennünket, és szemeinket bekeni szemkenőccsel, hogy észrevegyük, és lássuk, mit is tett Isten valójában. Kérlek, értsetek meg engem. Én láttam a világot fentről is, lentről is, mindenhonnan. Láttam a különböző vallású embereket az ő tevékenységükben. Tanúja voltam, hogy mennyire megszakadt a szívem. Ezek láttán senki sem tudja felmérni. Itt is szent helyek, ott pedig szent hegyek, szent épületek, szent ez is, szent az is. Davis testvérünk Indiából jön, ott található a szent tehén. Hányszor tapasztaltam és láttam, hogy az emberek a tehén trágyát, jól hallottátok, a tehén trágyát megpörkölték, és a hamut a homlokukra tették, megkenték. Majd azzal járkálnak, és ez aztán a szent tehén trágya, szent hamuja, a szent tehén hamuja. És ezekből aztán létezik 750 millió ember a Földön, akik soha nem hallották az Isten üzenetét. Megértitek-e, hogy mit érzek ennél fogva? Megértitek-e? Ó, bárcsak Isten, mielőtt elhagyom ezt a földet, megajándékozna engem azzal a lehetőséggel, megadja nekem azt az esélyt, megadja nekem a lehetőséget, hogy hirdessem az ígét, Isten ígét, a keresztről szóló ígét, a kiengesztelődésről, a megváltásról, a megigazulásról, az üdvösségről szóló ígét az egész világnak. Hogy elfelejtsék mind az ő szent helyüket és szent dolgaikat, avagy ki az, aki a szent dolgokat létrehozta? Ki az, aki a tehenet megszentelte? Olyan sajnálatos és siralmas. Csak egy van, aki szent. Isten azt mondja, hogy én vagyok az, aki szent vagyok, és ti is szentek legyenek. Ő, a szent Isten, megszenteli az ő népét az igazságban mondván, hogy az én ígém az igazság, szentelt meg őket a te igazságodban. Észreveszitek-e, hogy belülről fel vagyok zaklatva? Teljesen magával ragadott mindaz, amit láttam is, aztán konkrétan visszagondolva hallottam is. Arra a manilai vezetőre gondolok, aki váratlanul azt mondta, igenis, miért nem hallottunk mindezekről a dolgokról mind a mai napig semmit? A válaszom nagyon egyszerű volt, mert az összes evangélisták, akiket eddig meghívtatok, ők sem tudnak semmit erről. És akkor azt kellett mondanom, hogy egy nagy ítélet vár mind annyiukra, mind azokra az Egyesült Államokból érkezőkre. Német kifejezés lehet, hogy pillanatnyilag még angolul gondolkozok mindannyiukról, az összes evangélistákra, akik tanúi voltak a Branham testvér szolgálatának, akik látták őt, akik szem- és fültanúi lettek annak, amit Isten végzett. és azután útnak indultak, hogy felállítsák a saját királyságokat, Isten országán belül az ő birodalmukat. De azt, amit Isten Branham testvéren keresztül mondott, azt jobbra és balra állva hagyták. Ez nem nekik szólt. Ők csak hasznot húztak az egészből. Én nem szeretnék ezeknek a nagy evangélistáknak a bőrében lenni. Az ítélet napján. Nem, ma mi vagyunk a megvetettek. Ma mi vagyunk ezek a Branham emberek, akik ezt is hiszik, azt is hiszik. Valaki azt mondta nekem, ki lehet olyan naív, hogy mindezt elhiggye. Azt mondtam, hogy igenis, én el tudom hinni, én képes vagyok rá. Egyáltalán nincs semmi gondom vele. De mégis mi a helyzet? Ez kinyilatkoztatáson alapszik. Ha nem tárul fel, nem lepleződik le az ember előtt, akkor sötét marad. Nem ragyog fel, nem ragyog elő. Gyakorlatilag Isten országában minden a kinyilatkoztatáson alapul. Az Úr Jézus azt mondta, Atyám, köszönöm te neked, hogy elrejtetted ezeket a dolgokat a bölcsek és okosak elől. De a tanulatlanoknak, a kiskorúaknak felfedted, halleluja, halleluja. Dicsőség a mi Istenünknek. Ő kinyilatkoztatta nekünk. Mit tehetek én róla? Valószínűleg már elmondtam itt, annak idején még fiatalon 16-20 ezer ember között ültem magam is a Branham testvér összejövetelén. Nem ismertem senkit. Fiatal voltam. Még Branhamet sem ismertem. De ott ültem. Hallottam, meghallgattam. Nem tudom, hogy elmondtam-e már itt egyszer is. 1955-ben a munkahely ritkaságnak számított ebben az országban is. Akinek megvolt, annak meg kellett tartania. Akkor még nem volt ilyesmi, hogy 40 órás munkahelyét nem létezett. Ellenben volt egy 60 órás munkahely. Néhányan még emlékeznek erre. És azt mondtam a cégemnél, hogy nagyon rövid időn belül el kell mennem egy hétre. És a válasz az volt, hogy ez nem lehetséges. És én azt mondtam, hogy ez lehetséges, kell, hogy legyen. Akkor a válasz az volt, amikor visszajön, átveheti az elbocsátási papírokat. Azt mondtam, rendben, akkor majd átveszem, és elhozom őket. Csak egy képes lapot kaptam. Egy William Branham nevű ember beszél itt és ott. Még annyi időm sem volt, hogy elrendezzem magam. De egy valami volt a szívemben, égett a szívámon. Pipálok én itt az egészre. Volt egy vonat, nem is tudom nektek megmondani. Soha életemben nem motoroztam még olyan gyorsan. Akkor még nem volt autóm, csak motorom. Más idők voltak, mint ma. De mindazon a sok emberek között, rengeteg papok, mint egy rakáson, felhajtott gallérú férfiak, evangélisták és prédikátorok sokasága egy rakáson. Mindenki ott volt. Egy kis csoport itt, egy társaság ott, minden nyelven, egyesek kritizáltak, mások azt mondták, ezt is mondták, azt is mondták, a szívemben csak egy dolog volt, a háládatosság. A könnyeim folytak, a könnyeim órákig folytak. Soha nem tapasztaltam még egy olyan éjszakát, mint az a vasárnapról hétfőre virradó nap, amikor hajnali 3 óráig sírtam a háládatosságtól. Újra és újra fel akartam hagyni a sírással. Azt mondtam, Uram, abba kell hagynom, nem bírom tovább, hiszen már nincs nedvességem sem. De megtapasztaltam és láttam, hogy Isten milyen fenséges, dicsőséges, tökéletes, meggyőző bibliai módon fel tudta használni ezt az egyszerű embert. Olyan meggyőzően bibliaiak. magam előtt láttam az apostolok cselekedeteit. Saját szemeimmel láttam a bibliai napjait kibontakozni előttem. Nem láttam Jézus Krisztust történelmi személyként, aki 2000 évvel ezelőtt élt, de láttam Jézus Krisztust közöttünk, amint beszél, amint munkálkodik, amint megment, amint gyógyít. Igen, már most értsetek meg, kérlek, mi mást tehettem volna, mint háládatosságot tanúsítani, és ezzel a köszönettel együtt örömkönnyek. A hálaadás könnyei voltak. Semmi bánat, semmi fájdalom, csak háládatosság. Újra és újra azt kellett mondogatnom, Uram, tényleg valóság ez? Létezik? Látom-e ezt, vagy fel tudom-e fogni, ami történik itt körülöttem? A vakon született emberek visszanyerték szemük világát, a hordágyon behozott gyógyíthatatlan rákos emberek meggyógyultak. Fogták azután a hordágyukat, a fejük fölé emelték, és egyszerűen kisétáltak. Én végignéztem. Láttam, hogy Isten mit végez. És akkor létrejött egy belső összeköttetés bennem Istennek emez emberével. De olyan bensőséges volt, nem tudom, ha láttatok-e már egy képet, Branham testvérről, amint boxol, ő egy boxoló volt. Egy-néhány kupa győzelmet is aratott újdonság számotokra, de nekem van egy egész album Branham testvéről, ahogy mondtam, különböző alkalmakkal. Ez az egyszerű ember, aki két lábbal állt a földi életben. Isten legnagyobb embere volt Jézus Krisztus napjai óta. Isten nem csak azért küldte el őt, hogy csodákat és jeleket tegyen. Isten elküldte őt egy üzenettel. És ezt is el kellett mondanom egy férfinak. Valahogy úgy. Ez az elegáns pünkösdi prédikátor ott Jakartában, aki megkérdezte tőlem egyszeriből csak, Frank testvér, mondd csak el nekem, hogy is volt az, amikor az Úr hangja szólt hozzád? Olyan volt, mint a sok vizek zúgása? Azt mondtam, nem, egyáltalán nem. Az Úr hangja. Április 2-án, 1962-ben, napfelkelte előtt nem volt olyan, mint a sok vizek zúgása. Tisztább volt, mint ahogy most itt beszélek. Minden utolsó szótag teljesen hangsúlyozottan. A hang erőteljes volt. A férfi azt akarta tudni, hogy olyan volt-e, mint a vízzúgás. Nem. Semmi zúgás, mert ugyan tudom, hogy az Úr hangja olyan is lehet, mint a sok vizek zúgása, ezt magam is tudom. De amikor az Úr hozzám szólt, az nem a víz zúgása volt, hanem tiszta és világos, egyetlen szótag, egyetlen betű sem maradt ki, vagy lett elnyelve. Képes voltam vesszőt és pontot tenni az Úr beszéde után mindenövé. Abszolút biztos, egyszerűen erőteljes, egyszerűen egyedülálló. Annál hálásabb vagyok, hogy abban a kegyelemben részesedtem, anélkül, hogy akartam volna, anélkül, hogy kerestem volna, hogy tovább vihetem és folytathatom a Branham testvér szolgálatát az egész világon. De aztán ennek az embernek mégis azt kellett mondanom, kérlek, hallgass most meg jól engem. A mai naptól kezdve egy olyan felelősséget vállaltál magadra, amit korábban nem ismertél, és nem volt meg neked. Mert mától kezdve tudod magad is, hogy miről van szó. És akkor elmondtam neki, hogy június 11-én, 1933-ban, körülbelül délután 2 órakor, tehát 14 órakor, amikor Branham testvér éppen azon volt megkeresztelni a 17. szemét, felemelte a kezét és imádkozott. Ó Istenem, ahogy én vízzel keresztelek, úgy keresztelj te meg engem szent szellemmel és tűzzel. És ez meg is történt. Olyan volt, mint egy zivatar, mint a mennydörgés, és a fény leszállt, és a hang megszólalt. Úgy, ahogy keresztelő János előfutára volt Jézus Krisztus első eljövetelének, te is el leszel küldve egy olyan üzenettel, amely megelőzi, vagy erőfutára lesz Jézus Krisztus második eljövetelének. Én elhiszem ezt. Nem csak azért, mert néhányszor hallottam Branham testvértől, hanem személyesen is láttam 10-15 szemtanút. Április 1966-ban Jeffersonville-ben, Indiánában, az Egyesült Államokban, akik felemelték a kezüket, amikor fel lett téve a kérdés, ki volt akkor ott jelen, amikor 1933. júniusában megtörtént ez a dolog. Természetesen megpróbáltam számolni a kezeket, de ilyen pillanatokban nem a legjobban sikerül. Hogy 100%-osan biztosra menjek, és ezzel Isten előtt is megálljak, 10-15 főre becsülöm azoknak a számát, akik felemelték a kezüket, akik szemtanúi voltak annak, amit Isten végzett. És így képzeljétek el magatoknak, még ma is léteznek emberek, még az Egyesült Államokban is. Ott egy szomszédja, például Branham testvérnek, aki azt mondja, hogy én nem tudok semmiről semmit. Mi abban a kiváltságban vagyunk, hogy láthatjuk, akár itt Zürichben, a Svájcban, akár Ausztriában, akár a Szövetségi Köztársaságban, vagy akárhol a világon. Mert vannak emberek, akik látják, mások nem látják. Vannak emberek, akik hallják, mások megint nem hallják. Ezért mondja a mi Urunk, üdvös állapotban vannak a ti szemeitek, üdvös állapotban vannak a ti füleitek, mert látjátok és halljátok azt, amit a proféták nem láttak. Szeretteim, talán azért mondom ezt, hogy újból emlékeztessem magunkat a kegyelemre, amely nekünk adatott, amelyben részesültünk. És ugyanaz az ember, miután végigmentünk, vagy átvettük röviden a jelenések könyvét, azt hiszem már az előbb említettem is, az ő válasza ez volt. Ezt minden prédikátornak és minden evangélistának hallania kell. Ez nem létezik. Én azt mondtam, de igenis létezik. És remélem, hogy Isten ott is megnyitja az ajtókat. Az idő egyszerűen itt van. A 87-es és 88-as év közötti átmenetkor már elmondtuk. Az idő nem csak, hogy közel van, az idő itt is van, elérkezett. Az idő itt van. Aki Istent akarja szolgálni, az most szolgáljon neki. Ne holnap, nem holnap után, vagy jövőre. Mindenki, aki Istennek akarja szentelni az életét, tegye meg most, még ma. Aki hinni akar, higgyen ma. Nincs idő gondolkodni rajta. Továbbá nincs is rá ígény. Miért kellene ezen gondolkodnunk? Számunkra az, amit Isten véghez vitt, egy abszolút tökéletes valóság. Nem tudom, hogyan vagytok ti vele. Még mindig fáradtságosan meg kell győznötök önmagatokat, vagy meggyőzötte már Isten benneteket. Amen, amen, amen. Ez egy olyan dolog. És akkor nem csak meggyőződve lenni, hanem biblikusan megalapozottan is. Egy alap, amely az összes ígéretet tartalmazza, amelyeket Isten adott, és amelyeket most beteljesít. Nem csak egyszerűen prédikáltunk, hanem Isten ígét hirdettük. Nem csak beszéltünk, hanem azt mondtuk tovább, amit a Szellem most üzenni akar a gyülekezeteknek. Beszéltünk arról, hogy Isten mit ígért meg az ő népének. Nem Isten mellett gondolkodtunk, és nem is beszéltünk Isten mellett, hanem lehetőséget adtunk neki, hogy rajtunk keresztül beszéljen, hogy megszólítson minket, hogy elmondja, mit akar mondani ebben az időben az ő népének. Amikor az ember a világot járja, amint ezt már említettük is, nagyszerű kampányokról hall, amelyek itt is és ott is lezajlanak. Kampányokról, amelyek kiért zajlanak le. Kinek a javára való kampányok? Hogy ünnepelve legyenek, hogy nagy sikert könyvelhessenek el, hogy talán újra néhány dollárra szert tegyenek. Istennek egyetlen egy kampánya létezik, mégpedig az ő szava szerinti. Vissza a Bibliához, vissza az igazsághoz, vissza az isteni üzenethez, annak elismerése, amit Isten tesz és végez a mi napjainkban. Senki sem fogja tudni megértetni velem, vagy elhitetni velem, hogy ő a mennybe akar menni, de figyelembevétel nélkül elmegy amellett, amit Isten most a mennyből kifolyólag végez. Az nem lehetséges, és ebből nagyon sokan vannak. Ó, ezt látnotok kellene a karizmatikus mozgalomban, főként itt-ott. Az emberek csak amúgy tántorognak balról jobbra, és valahogy már a felhőkön lebegnek. Mi lesz azon a napon, amikor a mi Urunk vissza fog jönni, hogy elvigye, magához vegye az öveit? Kikből tevődnek ezek össze? Az én juhaim hallják az én hangomat, és csak engem követnek. Nem fognak követni egy idegent, és az ő szava az ő ígéje. Az Úrnak, ami Istenünknek, van egy vérrel megvásárolt nyája ezen a földön, amely kibékített önmagával, és újra helyreállította a közösséget vele. És kegyelemből megajándékozott minket örök élettel. Én hálás vagyok érte. Az én Uram és megváltom elvégezte a munkát, az örök megváltást, örök érvényű megváltást. Fogadjátok el, kérlek, béküljetek meg az Istennel. Fogadjátok el, ez egy ajándék, Isten kegyelmi ajándéka. Ha van, vagy ha lenne ma közöttünk valaki, aki még nem fogadta volna el, kérlek benneteket, hogy ma fogadjátok el, hogy Jézus Krisztus nem csak egy történelmi személy. Ő az emberi alakban megjelent Isten. Ő az emberfia, az Isten fia, a Dávid fia, ő király, ő pap és próféta. Ő sok minden, ő minden mindenekben. Ő minden olyan területet, ami az üdvösséghez tartozott, magára vette, elvállalta függetlenül attól, hogy milyen szerepet kellett játszania. Felvállalta, és azzá vált, amivé válnia kellett a mi érdekünkben. Ma egészen különleges módon megemlékezünk erre. Nem kell elzarándokolnunk Jeruzsálembe, a Golgota hegyére, hanem hitben az Úrhoz jövünk, belsőleg meghatódva, és azt mondjuk, ó Uram, ezt jelentettem én te neked, ennyit értem én te neked, hogy ennyit jelentettem neked, hogy életedet adtad, én érettem, és akkor jönnek a könnyek. Akkor felismerjük, hogy nyomorult teremtmények vagyunk. És ugyanakkor felismerjük azt is, hogy Isten megbocsájtott nekünk. A mi Urunk is megváltunk, a saját vérével lépett be a mennyei szentélybe. Visszagondolok, és soha életemben nem fogom elfelejteni egy Jehova tanúival folytatott beszélgetésemet. Az illető egyszerűen azt mondta, hogy a vér az csak úgy elfolyt a semmibe, a homokba. Ó, nem. És még egyszer nem. A bárány vére nem hiába folyt. nem a semmibe, nem a homokba folyt. Az én Uram, Isten bárányaként kiontotta a vért, és a saját vérével lépett be a mennyei szentélybe főpapként. Ez semmiképpen sem volt hiába való, nem hiába ömlött. A Krisztus vére még ma is jobban beszél, mint az Ábel vére, vagy mint a kecskebakkok és bikák vére beszélhetett volna valaha. Ma ezt beszél helyettünk. Megkérdezhetem, hogyan és mit beszél, el fogom mondani nektek. Ez szabaddá tesz minket. Amen. Felment bennünket az ítélet alól. Amen. Nem vagyunk bűnösök. Ez felment minket. Dicsőség, glória a mi Istenünknek. Szeretitek őt teljes szívetekből. Valóban szeretitek az Urat teljes szívetekből. Szeretitek az ígét, a kinyilatkoztatott ígét, a csodálatos ígét. Néha hajlamos vagyok erre. Ezúttal is megtettem. Néhányszor megcsókoltam a Bibliámat. Számotokra teljesen érthetetlen talán, de vannak órák, vannak percek, amelyekben teljesen egyedül vagyok, és akkor úgy tűnik, mintha szellemileg annyira összekapcsolódnék Istennel, és az üdvösség tervének legmélyebb mélységeibe vezetne, hogy nem tudok másként, nem tudok segíteni magamon. Fogom a Bibliámat, és megcsókolom. Megragadom a Bibliámat, megcsókolom, és mindkét oldalát megcsókolom. Ez sajátszerűnek tűnhet a ti számotokra. Nos, nektek nem kell ezt megtennetek. Ezt én teszem. Engem egyszerűen annyira meghat, senkinek nem tudom megmagyarázni. Képzeljétek csak el, hogy körülbelül 2000 év után legelőször feltárult ilyen világosan az íge az ő eredeti jelentőségében. Most, nem korábban, hanem most. És Isten felhasználta egyik szolgáját, ami szeretett Branham testvérünket, hogy visszavezessen minket a Bibliához, az ígéhez. Hálásak vagytok-e ezért is? Hiszitek-e teljes szívvel, hogy ő egy Istentől küldött ember volt? Egy Istentől küldött ember volt, aztán isteni üzenetet kapott, ha pedig egy isteni üzenettel lett megbízva, akkor tudomásul kell vennünk, és amennyiben nem hallgatjuk meg, jaj nekünk, mert a mi Urunk azt mondja, aki titeket hallgat, az engem hallgat, és aki titeket befogad, az engem fogad be. Nem az a kérdés. Ezt már korábban is elmondtam. Az emberek azt kérdezik, hogy milyen az álláspontod Branhamhez. Igen, ilyesmi is létezik. Vannak különböző emberek és különböző kérdések. Ezt nem most akarjuk eldönteni. Ezt most nem akarjuk eldönteni. Nem is erről van szó, hanem az Istenhez való hozzáállásomról van szó, és arról, hogy helyes-e az Istenhez való hozzáállásom, és ha helyes és rendben van, akkor rendben van mindazokkal is, akiket Isten küldött, akik az Úr nevében szóltak, vagy nem. Az egyiket nem lehet elválasztani a másiktól. Például János egy Istentől küldött ember volt. Nem lehet egyszerűen azt mondani, hogy menj te, hová akarsz, én megyek, ahova én akarok. Ez nem megy ez esetben. Amikor Isten elküld embereket, és ez nagyon-nagyon ritkán történik meg. Néha ezen is elgondolkodom. Sőt, még azt is megkérdezték tőlem, hogy mi történne, ha az Úr hirtelen hazavinne engem. Ez is egy olyan kérdés, amit voltaképpen fel lehet tenni. Minden ember helyettesíthető, és amikor ma arra gondoltam, hogy szeretett Werner testvérem ma itt meg fogja tenni a bevezetést, eszembe jutott egy gondolat. Nem ismerek senkit, akinek ennyire szívügye lenne Istent szolgálni. Sokakat ismerek, akik Istent akarják szolgálni, de senkit, mint téged, akinek ez ilyen mélyen és bensőségesen a szívén van. Nem csak hívőnek lenni, hanem az Úr szolgálatában feltalálni magunkat. Amikor az Úr eljön, és azt gondoltam magamban, ó Istenem, áld meg az én drága, szeretett testvéremet, és add meg neki, ajándékozd meg azzal a kiváltsággal, hogy szívének vágyát még eljöveteled előtt beteljesedni lássa. Ugyanezt kívánom minden szeretett testvéremnek. Lehet, hogy nem ismerem olyan jól a többi testvéreket, vagy nem vettem ki ilyen közvetlenül a beszélgetésekből. Ha lennének közöttünk olyan testvérek, akik belsőleg azt a vágyat az Úr szolgálatában állni, szeretett testvéreim, ajándékozzon meg benneteket Isten ezzel, mielőtt eljön az Úr. Lássátok meg a saját szemeitekkel, hogy Isten hűséges, és megerősíti, beteljesíti az ő szavát, és hogy ti nem voltatok, és nem vagytok az ötödik kerék a szekeren. Egyfajta pótkerék, ami kisegít, amikor a dolgok rosszul mennek, hanem amikor Isten a végső fordulóra készül az ő népével, akkor nektek is meg lesz a részetek benne. Szeretett testvérnők, ugyanez vonatkozik rátok is. Mi mindannyian egy csónakban evezünk. Nem számít, hogy imádkozunk vagy szolgálunk. Bensőségesen össze vagyunk kötve Istennel, és bensőségesen össze vagyunk kötve egymással is. Egyik a másiknak a legjobbakat kívánja, de igazán szívből, hogy azt mondhassuk, ó Uram, áld meg a testvéremet, áld meg a testvérnőt, legyen meg neked a te útad velünk mindannyunkkal. Végezetül hadd térjünk még egyszer vissza az ígének erre a szavára, ami Urunk belépett a mennyei szentébe, és megvalósította, vagy örök váltságot szerzett. Neked és nekem, számunkra, mindannyiunkra. Megváltottak vagyunk, akkor van kapcsolatunk a megváltónkkal is. És aztán meghallgatjuk, vagy tudomásul vesszük, hogy mit akar mondani a gyülekezetnek. Bárcsak megajándékozna Isten kegyelemmel erre nézve, hogy úgy összhangba kerüljünk vele és az ő igéjével, hogy valóban minden harmonizáljon, és Isten felhasználhatna bennünket. Vérontás nélkül nincsen megbocsájtás. Még egyszer, mivel a bűnbeesés az volt, ami volt, az Úrnak meg kellett találnia a módját, hogy testben és vérben eljön erre a földre, hogy visszavásároljon minket, és visszaállítson bennünket az isteni állapotunkba. Amit a sátán megrontott, azt Isten a Krisztusban jóvá tette újra. Senkinek sem kell elvesznie, mindenki üdvözülhet. Ma, ha meghalljátok az ő szavát, az ő hangját, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Ez az a nap, amit az Úr rendelt, vagy készített. Hadd örvendezzünk, és adjunk neki dicsőséget. A teljes és ingyenes üdvrejutás lehetőségéért Jézus Krisztusnak, Isten fiának a vére feloldozott minket, megbocsájtott nekünk, megbékélt minket, felmentett minket mindentől, és megbékélt minket Istennel. A bekövetkezett károk jóvá lettek téve. Dicsőséges Golgata, a bűneim megbocsájtattak, az adóságom ki lett fizetve, szabadok vagyunk. Tudtok-e örülni ennek? Tudtok-e örülni ennek ingyen, örökre, ingyen, a tartozás nem kerül felszámításra? Természetesen nem csak üzletemberek vannak, akik néha két számlát is kiállítanak, az ördög is képes erre. Később egy teljesen új számlát állít ki valamivel, valamilyen dátummal, és ezt is azt mondja, ezt még mindig ki kell fizetned, mindannyian ismeritek ezeket a dolgokat. de aztán visszagondolunk arra, hogy a sátánnak nincs semmi joga ahhoz, hogy kiállítson egy számlát, és azt mondja, ez sincs kifizetve, az sincs még rendezve, akkor egyszerűen csak azt mondjuk teljes szívünkből, hogy az adóságlevél, a vádlevél szét lett szakítva, az én adóságom ki lett fizetve, a bűneim meglettek bocsájtva, szabad vagyok, Jézus megrendékozott engem az élettel, szabad vagyok. Halleluja, akkor halleluja. Néha azt kívánom, bár csak olyan mentalitással rendelkeznénk, mint az afrikaiaknak is van. Egy ilyen beszédre, egy ilyen ígehirdetésre a fél termet már összerántották volna örömükben. Hol? De tudom, hogy közép-európai időszámításunk és mentalitásunk is van. Nagyon-nagyon mélyen hordozzuk ezt magunkba. Ezt nem tudjuk így kifejezésre juttatni. Mindazonáltal mégis hadd mondjuk ma szeretett Urunknak, aki maga emberré lett, aki annyit szenvedett, aki mindent magára vállalt, majd az ő vérét is kiontotta, hogy megváltson minket. Hadd adjunk ma neki hálát, úgy teljes szívünkből, de most az egyszer, együtt is közösen, kérem tényleg, ha és de nélkül. Vannak emberek, akik nem tudnak szabadon imádkozni, de ha mindannyian hálát adunk, a testvérek hangosan hálát adnak, és mi mindannyian csak együtt imádkozunk. És így ma az Úrnak, ami Istenünknek fogjuk felajánlani a szívből jövő hálánkat, amivel tartozunk neki. Nem kötelességből vagy kényszerből, egyszerűen csak szeretetből, szeretetből azért, amit értünk, tett, értünk, végzett. És nem csak azért, hanem azért is, hogy nevezzem egy döbbenetes, elképesztő kiváltságnak ebben a korszakban minden zűrzavar és minden irányzat és magyarázat és értelmezés és értelmezés közepete, hogy az ő drága és szent szaván keresztül egy isteni útmutatást kaptunk. Szívből mondok köszönetet, mert ha az Úr ma hazahívna, a hirdetett íge szava igaz. Mi tudjuk, hogy kiben hiszünk, és tudjuk, hogy mit is hiszünk. Hiszünk Istenben, és hiszünk Istennek. Elhisszük Isten ígéjét mindenféle kompromisszum nélkül, mindenféle értelmezés nélkül. Így megkaptuk a kapcsolatot Istennel az ígén keresztül. Ő az Ábrahám, Izsák és Jákob Istene, az egyetlen igaz és mindenható Isten. Áldjon meg minket ma azzal az áldással, amelyet a Golgota által, a Golgotán keresztül megszerzett az emberiségnek. Már időknek előtte ígéretben adta ugyan, de a Golgotán keresztül meg is adta, beváltotta. Áldjon meg minket azzal az áldással, amelyet a Golgotán megszerzett nekünk Jézus Krisztusban, ami Urunkban. A Szentírás szava szerint, hogyan ne ajándékozna meg Isten ővele együtt mindennel bennünket? Ó, az egyik helyről a másikra lehetne menni. Hadd tapasztaljuk meg ma. Az egyszerűen megtapasztalt igazságok a legjobb igazságok. Ma személyesen is megtapasztalhatjuk az Urat. Nincs messze, ő a mennyben van, és jelen is van. Az írás szava szerint, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok én is közöttük. Ő ma itt van, mert azt mondta, az ég és a föld elmúlik, de az ő ígéje örökké megmarad. A Szentírás nem törhető meg. Hálásan tértem vissza erről az utazásról. Hálás vagyok azért, amit Isten tett, hálás vagyok a nyitott ajtókért, de hálás vagyok mindannyiótokért is. Már régóta vágytam arra, hogy itt legyek, és amikor úgy tűnt, hogy ez már nem is lehetséges, amikor úgy tűnt, úgy volt, hogy tönkre megyek rajta. Egy sóhajjal fordultam Istenhez, és azt mondtam, Uram, Ez nem lehet lehetséges. Én szeretem a testvéreimet, és a testvérnőket is. Szeretnék Zürichben lenni. Isten megajándékozott vele engem. Az Úr, a mindenható Isten, áldjon meg mindannyiunkat kegyelemből, az Úr Jézus nevében. Amen. Hadd álljunk fel, és imádkozom. Imádkozzunk. Én is szeretném megköszönni ma ezen a helyen te neked. Szívem legmélyéből köszönetet mondok, és még egyszer köszönöm a megváltást, az üdvösséget, a megbocsátást, a szeretetet, amit nekem és sokaknak tanúsítottál. Köszönöm, hogy szóltál hozzánk, hogy megelevenedett a te ígéd, hogy hihetünk, ahogy az írás mondja, ezekben a napokban is a te szavadhoz mérten igazodhatunk. A te szavad szerint bonyolíthatjuk le életünk menetét. Ó, szeretett Uram! Megvetettek vagyunk ugyanebben a világban, ahogyan a próféták és az apostolok is voltak, és ahogyan te rólad is megvan írva az Ézsaiás 53-ban, hogy megvetett voltál az emberektől, elkerültek téged, így jártad a te útadat. Ma mi vagyunk ezen az úton, de a nemes magot hordozzuk magunkban, egy dicsőséges magot, az értékes, a drága, az isteni szent ígéjét, az Isten szent ígéjét. Szeretett Uram, egyre többen és többen megértjük, hogy ez mit is jelent. Az ember nem csak kenyérrel él egyedül, hanem minden egyes ígével, amely az Isten szájából származik. Halleluja! Szívem mélyéből köszönöm te neked, szeretett Uram, üdvözítőm és megváltóm. Azt a kiváltságot, hogy megengedted, hogy láthattam és tanúja lehettem szolgádnak és prófétádnak a maga idejében, hogy megengedted, hogy fül és szemtanúja lehettem, és hogy megnyitottad a szememet erre a különleges szolgálatra, hogy egyszerűen megengedted, hogy hozzáadásom nélkül felismerjem, hogy ő az a szolga és proféta, akit azért küldtél, hogy népedet, te gyermekeidet visszavezesse az atyák hitéhez, az ígéhez. Itt vagyunk, szeretett Uram, az utolsó napok végén. Megérkeztünk az utolsó napok végére. Uram, néha én is türelmetlen vagyok. Bocsáss meg nekem. Tudom, hogy te mindent megterveztél, mindent elrendeztél, és minden a te terved szerint zajlik le. Itt vagyunk, hogy köszönetet mondjunk neked Golgatáért. Uram, mert a bűnbeesés így a testben történt, és a hús és vérünkbe áthatolt, ezért kellett te neked hús-vértestet öltened, hogy visszavásárolj bennünket. Ó, Istenem, pontosan ezért a kinyilatkoztatásért mondok neked köszönetet, amely sokak számára ugyan bosszúsággá vált, de számunkra ez megváltássá, üdvösségünkre,